ebb járást. Emberem azonban megértette. Ó, kerekedett ki a szeme, te beszéled a nyelvünket? Csak kétségbe esett kísérleteket teszek rá. Hol tanultál? Indiában? Ott is, és Nepálban. Jó a hangsúlyod, mit mondtál, kit keresel? A hőlámát. A ravasz képű láma megvakarta kopasz fejét. Attól tartok, lehetetlen. A hampó ilyenkor már nem fogad. Megtennéd, hogy bejelentesz neki. A kopasz leplezetlen kíváncsisággal nézett a szemembe. Megtudhatnám, ki vagy? Az angol nevemet mondjam, vagy a tibetit? Elég a tibet is. Blobzang Rinpoche. Felnézett a holdra, és megvakargatta a fejét. Blobzang, mintha valahol hallottam volna rólad. Nem ismered véletlenül Jondon Butánból? Barátom. A szerzetes összerakta a lapokat, aztán tűnődve a szemembe nézett. Így már egészen más. A főláma szeretettel vár. Honnan tudod? Kérdezte meghökkenve. Hiszen nem is beszéltél vele. A kopasz szerzetes rám mosolygott. Én vagyok a főláma. Néhány pillanatig sóbálvágy játszhattam, mert csak arra riadtam fel, hogy a vállamra ver. Nem szükséges Buddha szobrot alakítanod. Ülj mellém ide a padra. Látom, meglepődtél. Öreg embert vártál? Nálad minden esetre öregebbet, mondtam óvatosan. Ha egy évvel korábban jössz, teljesült volna kívánságod. Az elődömet éppen egy éve temettük el. Én nyámcó vagyok. Meghajoltam, de nem nyújtottam kezet, mivel ő sem nyújtotta az övét. Örvendek. Ne haragudj, hogy nem ismertelek fel, nem tudhattam. Nem mentegetődsz? Eléd jöttem, mert kíváncsi voltam rád. Negyed órával ezelőtt tettem le a telefonkadlót. E szerint sikerült Jondonnak telefonálnia? Hát, hogy sikerült, az talán túlzás, mondta mosolyogva. Minden esetre azóta tökéletesen tisztában vagyok a kalkuttai baseball eredményekkel. Akarod, hogy bemenjünk az épületbe? Nekem itt is megfelelő. A Spitzhorn a Himaláját jutatja az eszembe. Nyamko alig hallhatóan felsóhajtott. Igen, a Himalája. Akkor maradjunk inkább idekint. Szóval, mivel lehetek a szolgálatodra? Nem tudtam szabadulni a gondolattól, hogy a kopasz jóképű szerzetes, aki némiképpen Jondon barátomra emlékeztetett, játszik velem. Mint ha minden szavából maró gúny árat volna felém. Annak ellenére, hogy a felszínen maga volt a megtestesült udvariasság és előzékenység. Engedelmet kértem tőle, hogy elővegyem a pipám. Fogaim közé szorítottam, aztán néhány mondatban vázoltam előtte a 3 évvel ezelőtt történteket. Hogy miképpen bukkant fel a vérfarkas a Spitzhorn tövében, és hogy majdnem háborúság robbant ki a falu lakosai között. Naturális részletességgel tártam elé azt a jelenetet, amikor a feldühödött, vérre szomjazott tömeg meglincselte Gaucsit. Amikor befejeztem, rövid csend ereszkedett ránk. Nyamko behunyt a szemét, s ha nem ismertem volna a keleti embereket, akár azt is hihettem volna, hogy elszundikált. Most éppen miért vagy itt? Kérdezte aztán olyan hirtelen, hogy bár számítottam valamiféle reakcióra, idegesen megrándult tőle az arcom. A vérfarkas ismét felbukkant a faluban. Ha azt hittem, megrázza a közlésem, be kellett ismernem, tévedtem. Olyan nyugodtan szemlélte ölében fekvő összekulcsolt kezét, mintha csak az indiai logika néhány nehezen érthető tételén töprengett volna. Miközöm nekem, nekünk mindehhez. Talán semmi. Talán nagyon is sok, mondtam meg a vállam. Ezt hogy érted? Megmagyarázom. Hallottál a farkasról, amely sorra öli a kutyákat a faluban? A farkasnak az a dolga, hogy öljön, a galambnak, hogy turbékoljon. Ez igaz? Az azonban, aligha lehet a vérfarkas dolga, hogy tibeti olvasót hordozzon a nyakában. Felém fordította a fejét. Döbbenten fedeztem fel, hogy én már közel sem az a játékosan gúnyos jóindulat csillog a szemében, hanem valami feneketlen feketeség. Ezt honnan veszed? Kihúztam a zsebemből a Müllertől kapott olvasót, és a kezébe nyomtam. Innen! Megfogta, a szeme elé emelte, aztán riadtan hátra hőkölt, és lehajította maga elé a fűre. Vidd innen! Vidd, és soha ne hozd vissza! Bevallom, erre nem számítottam. Míg az olvasót keresgéltem, megpróbáltam rájönni, mitől riadhatott meg annyira. Nyamkó közben hajlongani kezdett előre, hátra, majd behunyt a szemét. Biztos voltam benne, valamelyik szent jelre koncentrál, talán éppen a villám jelére, a Dorgera. Aztán hirtelen szinte úgy robbant ki a száján a szó. Az övé! Az övé volt! Kié? A hold, mintha csak megsejtette volna, hogy komoly dolgokról folyik idelent az eszmecsere, kinézte magának a pagoda tető egyik kiszöggelését, és szemérmetlenül rácsüccsent. A kopasz fiatalember összehúzta magán sárga köppenyét, mintha a himalájai jeges szél hidege érintette volna meg. Jondon, nem említett előtted egy nevet? Mintha valami fehér lámáról próbált volna beszélni. Nyamkó szemmel láthatod összerázkodott. Nem tudtam, a hűvös éjszakai szellőttől-e, vagy valami mástól. A fehér láma, suttogta bólogatva. Az átkozott, az övé volt, az olvasó. Mély lélegzetet vettem a friss, fűszagú estéből, aztán a karjára tettem a kezem. Elmondanád a történetét? Nyomkó felsóhajtott. Őszintén szólva, nem szívesen. Miért nem? Mert azt hiszem, nem vetne ránk jó fényt. Akkor kénytelen vagyok én elmondani neked valamit. Vettem le a kezem a karjáról. Tudod, mit suttognak odalent a faluban? Mi nem igen járunk közéjük. Az emberek arról beszélnek, hogy közületek valaki a vérfarkas. Nyamkó ingerülten kapta fel a fejét. Ostobaság! Mondott te? De a falusi emberek éppen olyan babonások, mint ti odaállt a világ tetején. Ők is hisznek a természet feletti lényekben, akárcsak a tibetiek. Az ő lényeik is ugyanabból a talajból táplálkoznak, mint a tiéitek, csak a formájuk más. Kevesebb a karjuk és a lábuk. Mire célzol, Blobzang Ripócse? Arra, hogy ezek az emberek azt gondolják, ti vagytok a felelősek a megölt kutyákért, a megsebzett férfiakért és egy halálra rémített gyerekért. Hamarosan a rendőrség is itt lesz, hogy kikérdezzen benneteket. S a svájci törvények köztudottan szigorúak. Mi tiszták vagyunk. A törvény nem mondhat ítéletet felettünk holmi látomások alapján. A törvény nem. De a falusiak igen. Odalent a faluban minden férfinak puska lóg a vállán, és egyre gyakrabban nézegetnek erre a kolostorotok felé. A kocsmában arról pusmognak, hogy ti vagytok a bűnösök, s hogy addig nem volt semmi baj, amíg ti ide nem költöztetek. Hiszen csak az imént mesélted, hogy 3 évvel ezelőtt már gyilkoltak a vérfarkas miatt. Arról már megfeledkeztek. Azok az idők a múlt ködébe tűntek. Ti viszont itt vagytok, a domb tetején. Nem lennék meglepve, ha egy éjszaka puskás emberek érkeznének, és eldördülnének a fegyverek. Ez lehetetlen. Magam részéről be is fejeztem a fenyegetődzést. Elismerem, nem volt egészen fair a játék, de mindenképpen ki akartam ugratni a nyulat a bokorból. Nyomkó önkéntelenül is a hegycsúcs felé kapta a szemét. Biztos voltam benne, nem is a Spitzhornt látja maga előtt, hanem a Kanchenjunga, vagy a Tseringma istenekhez méltó fehér koronás süvegét. Rendben van, Blobzang Rinpoche, mondta mélyet sóhajtva. Elmondok mindent, amire kíváncsi vagy. és Gnyamkó főapát beszélni kezdett. Ez a történet egyidős velem. Arra az időre nyúlnak vissza gyökerei, amikor még odahaza éltem, Lhászában, anyámmal együtt, a Potala palotában laktam, és elbeszélése szerint őszentsége, a Dalai Láma többször is arra méltatott, hogy megsimogatta a fejem, és kisöccsének nevezett. Óvatosan oldalra fordított az arcát, mintha attól tartott volna, az emlékezés szele lefújja róla a Dalai Láma simogatását. Sokra nem emlékszem, hiszen alig voltam túl a csecsemőkoron, azt azonban már pontosan tudtam, hogy egy Jeb Kundampa nevű szentnek az inkarnációja vagyok. Apró gyermekként éltem meg a nagy menekülést, amikor el kellett hagynunk a hazánkat, hogy idegenben fussunk a kínai hódítók elől. Egy batyuban ültem, előbb anyám, majd egy ismeretlen szerzetes hátán. Mi később megtudtam, anyám életét veszítette, amint átkeltünk az Indiába vezető hágókon. Megfagyott. Lefagyott mindkét lába, és nem volt senki, aki magával tudta volna vinni. Másokkal a kínai katonák golyói végeztek, én azonban szerencsésen megérkeztem India földjére. Arról, hogyan nőttem fel, és hogyan tettem le a vizsgáimat, nem akarok beszélni. Ha az vagy, akinek mondod magad, pontosan tisztában kell lenned a rídusokkal. Szerzetes lettem. Majd a Dalai Láma közvetlen környezetébe kerültem. Őszentsége bizonyos kényes feladatok ellátásával bízott meg. Nem fordította felém az arcát, merevan a csizmájára nézett, de még így is azonnal megéreztem, hogy lehelet könnyű változás állt be szavai ritmusában. Mintha olyan ponthoz érkezett volna, ahol már nagyon tudatosan meg kell válogatni, amit közöl velem. Feladatom összefüggött az emigráció belső kérdéseivel, bár talán hiba, hogy egy idegen előtt feltárom bizalmas ügyeinket, de végül is az újságok már éppen eleget szellőztették ahhoz a dolgot, hogy ne számítson hadititoknak. Miről beszélsz? Arról, hogy miután őszentsége a Dalai Láma az indiai kormány kedvessége révén Dharmaszálába alakította ki emigrációs központját, az emigráció, mint az emigrációk általában töredezni kezdett. Olyan csoportosulások jöttek létre, amelyek nem helyeselték őszentsége politikáját, a türelem politikáját, amely bizonyos értelemben hasonlatos volt a néhai Gandhijéhoz.